Ismét megpróbálkozunk Fogel Dáviddal. Szervusz, Dávid, hallasz minket?
Jó reggelt kívánok, igen, én hallok.
Ó, csodálatos! Kérdés. Szóval, Fogel Dávid Venezuelából, Dél-Amerika szakértő, jó reggelt! Remélem, hogy minél tovább tudsz velünk maradni. Szóval, amiről most beszélgetünk, ugye az aktuális venezuelai helyzet. Számos információ felreppent az elmúlt napokban, hetekben, hogy mi történik majd az országban, elsősorban az amerikai katonai akcióval kapcsolatban. Mit mondanak ott a helyiek? Milyen információk vannak? Tényleg lehet beavatkozás? Tényleges intervenció az Egyesült Államok részéről?
A helyzet az csak annyit javítanik a Falconból, hogy a legtöbb időt idén Kolumbiába töltöttem, Santa Martában, ami egy nagyon közeli város Venezuelához, a legközelebbi nagyváros, és jelen pillanatban Peruban vagyok, nem Venezuelában, csak nehogy félreértés legyen. Tehát helyiekkel nem tudok beszélgetni, venezuelakkal viszont szoktam, mert mindkét országban elég sokan élnek, és éppen ezért, hogyha fodrászokhoz vagy hasonló helyekre megy be az ember, akkor sokszor látja őket, hogy venezuelai hírcsatornákat néznek, mert mindenkinek vannak még Venezuelában barátai, annak ellenére, vagy rokonai, hogy nagyjából 8 millióan ugye itt az évek során elhagyták az országot különböző okok miatt.
És a fodrászok mindent tudnak?
Általában nagyon jól értesültek, igen, igen. Többet kapcsolgatták, most nem ilyen gangster csatornákat hallgattak, mint korábban szoktak, hanem most már egy hónapja nagyjából, amióta megjelentek ugye az első ilyen hajók, illetve hát a tenger alatt járó, azóta inkább már odafigyelnek a hírekre. Hát nyilván sokan drukkolnak annak, hogy bármiféle dolog történjen, már a Maduro rezsime mozdítása érdekében, annak azért viszont kevésbé, és itt Machado is kicsit hát átalakította a retorikáját. Ugye nagyon sokan nem szeretnék, hogyha amerikaiak tennék a lábukat, amerikai katonák Venezuelára, annak ellenére, hogy ők nem szimpatizálnak Maduro rezsimmel, de nem szeretnék azt a fajta beavatkozós tendenciát visszahozni, ami ugye a hidegháborúban jellemző volt több ország kapcsán is. Dominika, vagy Granada, vagy Panama, lehetne még egyet-kettőt konkrétan is említeni, ahol nem ugye ilyen mindenféle fedett műveletek voltak.
Azt lehet tudni, hogy egyébként mi az amerikaiak célja ezzel? Ez mindösszesen erődemonstráció, vagy most tényleg elszánták magukat egy beavatkozásra?
Hát a helyzet az ugye, hogy nyilván nyílt forrásokból próbálok táplálkozni. Itt, amik megjelennek, és hát azért az elnököt többször megszólítják ebben a kérdésben, ő azért van, amikor finomabban fogalmaz. Ugye itt azért a jogászoknak elég nagy szava van abban, hogy mégis milyen lépéseket tesznek meg valójában, és mi marad retorikai szinten, hiszen ugye a választási kampánytól kezdve elég sokat beszélt a drogról, illetve a drogkártelekkel kapcsolatosan Trump, és hát most már nem egy-két napja van, ugye híresen 24 órákat emlegetett még a kampányban, hogy miket fog csinálni. Nem támadta meg Mexikót, és üzent hadat a kárteleknek, tevőlegesen is, pedig ugye már terrorszervezetnek minősítette őket is Mexikóban, és hát hogyha egy kicsit megkapargatnánk az adatokat itt a drogcsempészés, és hát elsősorban az előállítás kapcsán, akkor Mexikónak jóval előrébb kellene lennie, mint Venezuelának. De visszatérve az eredeti kérdésre, eddig egy kicsit talán az erőfitoktatásnál egyel magasabb szintet ütött meg, mint hogy ugye most már közel 20 ilyen motorcsónakot sülyeztett el különböző módszerekkel, nem csak a Karib térségben, hanem a másik, a földnyelv másik oldalán, a csendes óceáni térségben is ugye a Trump kormányzat. Ezekre az adta meg nagyjából a felhatalmazást, hogy az igazságügyminisztérium, miután ezeket a szervezeteket feltételezések szerint, ugye hát a Tren de Araguát, a Carter de los Sol, ezt egyebeket szoktak emlegetni, hát mindenféle eljárás vagy vádemelés nélkül ugye lövik ki, de mint hát különböző források alapján bizonyítottnak látott tényt, hogy ezek a csónakok hozzájuk tartoznak, és a szervezeteket terrorszervezetnek minősítették, ezért nemzetközi vizeken úgy gondolja az amerikai igazsági minisztérium, hogy ez elfogadható. Viszont ők óvták eddig, illetve hát amiket lehet látni, megnyilatkozásokat, óvták a Pentagont, hogy bármilyen csapást is végezzen venezuelai a szárazföldön lévő célpontok ellen, hát attól meg főleg, hogy katonák lépjenek venezuelai területre. És itt ugye hát meg kell említeni azt a problémát, ami ugye az alapja ennek a történetnek, az alfája és omagája, hogy hát Venezuela nem annyira a drog előállításról híres ország. Tehát fentanil, ami ugye a halálozások nagy többségét okozza az Egyesült Államokban, ugye a tavalyi évben egy ilyen eger méretű városnyi lakosságot, mint egy 48-49 ezer embert ölt meg ugye ez a szer. Na most fentanillal nem foglalkoznak Venezuelában, ezt mindenki tudja, aki akár Netflixes sorozatot is néz, hogy Mexikóban állítják ezt elő. Mexikóban pedig elsősorban kínai, és most egyre nagyobb számban már indiai alapanyagot használva fel. Sinaloa kártel, Jalisco új generáció kártel, stb.
Hogyha esetleg bekövetkezne ez az invázió, akkor hogyan védekezhet Venezuela? Van nekik valamilyen tényleges esélyük?
Igen, hát meg kell nézni egyébként, persze nyilván különbséget kell tenni, hogy milyen típusú támadás lesz, hogyha megjelennek partra szálló egységek, és a földön kell szárazföldi csapatok, szárazföldi alakulatok ellen fognak vívni küzdelmet, az teljesen más, mint hogyha távolról a már éppen a régióba megérkező, de azért még nem venezuelai partoknál horgonyzó vagy mozgó, ugye világ legnagyobb hajója, repülőgép szállító hajóját nevezik mostanában ugye a USS Gerald Ford, ami a déli parancsnokság kötelékébe került most át, hogy áthajózott ugye a Cape Verde szigeteknél. Tehát különbséget kell tenni, hogy milyen típusú támadásról beszélünk, de azért Venezuela elég sokat fordított arra, hogy ő meghatározó legyen katonailag is. Hát ha visszamegyünk egy kicsit időben, akkor ugye a 98-ban megválasztották a néhai Chávez elnököt, 99-től 2013-ig volt elnök, és már 99-ben összeakasztotta a bajszát az Egyesült Államokkal, és egyik kormányzat sem volt igazából érdekelt abban, vagy mutatott affinitást, hogy rendezze ezt a kapcsolatot. Ezt Chávez is érezte, felvette már időben a kapcsolatot a moszkvai vezetéssel, rengetegszer találkoztak különböző szinten, Maduro is ugye már 10-szer találkozott Putyin elnökkel, és katonai vonalon is elég erős az együttműködés, rengeteg technikát vásároltak itt időközben, korábban már megállapodás született egy Kalasnyikov AK-103-as gyárnak a felállításáról, ami elhúzódott, de egyébként most éppen október-november folyamán ért el egy olyan szakaszba, hogy aztán ezeket a fegyvereket, kézi fegyvereket majd tudják gyártani, az ehhez való lőszereket is ebben a gyárban fogják előállítani. Tehát azért vannak lehetőségek, vannak repülőgépeik, ugye Su-30-as, nem a legmodernebb gépek, de azért ezekkel is lehet csatát vívni, helikoptereik is vannak, Mi-35-ös gépeik, ami viszont talán a modernebb kategóriába sorolható. F-16-osaik is vannak, amiket még ugye mindig látunk megrendelés alatt, különböző országok rendszeresítik őket. Nyilván ezek száma mondjuk kevesebb, még annál is, ami csak ezen a bizonyos USS Gerald Ford anyahajón, repülőgéphordozón találhatók. És hát ha a számokról beszélünk, amennyiben szárazföldi beavatkozásra is sor kerül, ott eléggé hát a helyieknek áll a zászló, mint hogy ők ismerik a terepviszonyokat. A hadsereg sem egy túl kicsi létszámú, tehát 150 ezer fő környékéről beszélünk, különböző rendvédelmi erők, különböző szintű kiképzettség természetesen. Egy bolivári milíciát felállított most az utóbbi időszakban, hát elég erőteljesen, és kiképzéseket tart a civil lakosság részére a hadsereg. Van ugye az kollektívóknak nevezett, kicsit elhíresült ilyen csavista szabad csapatoknak lehet őket mondani, akik a vívmányait próbálják ennek a rendszernek megvédeni. Ők korábban is ilyen hát félkatona, ilyen paramilitáris, de civilekből álló szervezet volt. És hát ott van azok a szervezetek, amik hát nem hivatalosan állnak a Maduro rezsim mellett, de például az ILN, a jelenleg Kolumbiában legnagyobb terrorszervezet. Ugye a FARC-ot sikerült nagyjából felszámolni, de ugye ez sem teljesen tökéletesen sikerült a 2016-os megállapodás után, és ők is hát felesküdtek, lehet talán így mondani, Maduro rendszerének védelme érdekébe, mint hogy abban érdekeltek, hogy egy kicsit ott az állapotok ne legyenek teljesen tisztázottak, és ők a mindenféle dolgaikat azt tudják a fű alatt csinálni.
Na most tudom, hogy nehéz feltételezésekbe, különböző feltételezésekbe belemenni, de mondjuk, hogyha történne egy hatalomváltás Venezuelában, az megoldaná valamilyen szinten ezt az amerikai problémát?
Hát mit nevezünk amerikai problémának, hogy a Chevron nem tud az olajkitermelésben nagyobb részt venni, vagy mi konkrétan?
Az Egyesült Államok szempontjából nyilván a kérdés. Tehát, hogyha mondjuk jönne egy új vezetés, az jelent elmozdulást?
Értem, persze elnézést a viccért, de ugye a probléma ez a kábítószer, amire ezt az egészet felhúzták, mert ugye korábban is szerettek volna már rendszerváltás, volt egy Juan Guaidónk, ha emlékszünk rá, őt is felépítette igazából az amerikai vezetés, és az Európai Uniós országok is őt ismerték el az állam, már a Venezuelának az elnökének. Tehát, hogy voltak már próbálkozások diplomáció vonalon, most ezt egy kicsit ugye katonai vizekre sodorja az amerikai vezetés, de hogy a probléma, amit most kitaláltak, hogy már nem a demokráciát megvédeni mennek, mert ugye ezt valahogy párhuzamba kellett hozni azzal, amit ígért a Trump mostani vezetés, akkor a kampányidőszakból, hogy ők nem fognak beleszólni más országok belpolitikájába, békepárti kormány, békepárti Trump is, ugye csak az USA-val fognak foglalkozni. Na, ezt kellett egy kicsit átcsomagolni abba, hogy el lehessen adni belpolitikai szinten is, ezért találták ki a drogot, mert droggal kapcsolatosan rengeteg problémája van az USA-nak, és ezt mindenki tudja az Egyesült Államokban, nyilván ezt így már el lehet adni, viszont Venezuela nem jelent igazából drog problémát, mert Kolumbia volumenekben nagyobb, Ecuador, ami egyébként egyik első számú szövetségese most az utóbbi években már ugye az Egyesült Államoknak, jóval nagyobb probléma, Mexikó természetesen nagyobb probléma, még a északi háromszög országai Közép-Amerikából is nagyobb problémát jelentenek, tehát ez így egy kicsit nehézkes, azért kérdeztem vissza, hogy milyen típusú problémát. Az Egyesült Államoknak természetesen egy Marco Rubioval, mint külügyminiszter és nemzetbiztonsági főtanácsadó, tehát egy meghatározó politikus, latinoként, kubai gyökerekkel rendelkező politikusként mindig is szálka volt a baloldali vezetés Kubában, Venezuelában, illetve Nicaraguában, de Kuba és Venezuela között egy ilyen szimbiózis van, egymás segítve élik túl igazából ezeket a gazdaságilag terhes időszakokat. Jelen pillanatban is, tehát az egyiket megdöntik, akkor úgy gondolják, hogy talán a másikat is magával tudja sodorni. A probléma igazából ez. Nincsen valós drog probléma itt Venezuela kapcsán, volumenekben legalábbis nem mérhető össze más országokéval.
Mint a kollégákkal lelkemre bogozták, hogy kérdezzem meg, hogy milyenek a helyi lányok, de én inkább akkor utolsó kérdésként az időjárásról érdeklődnék, ugye, ha jól emlékszem, Peruban vagy, milyen ott most az idő? Mert nálunk nagyon november van itthon.
Ja, én most az Amazonas partján vagyok Iquitosban, és itt hát 30 és plusz, tehát hogy 30-nál magasabban a napközben a hőmérséklet. Most ugye itt hajnal 3 van, itt most egész kellemes, de egyébként meleg van, és hát azok a csapatok is, akik esetleg most erre készülnek, Venezuela elég nagy részén is most már nagyon jó idő van. A partvidéken, én Santa Martában, ott a Karib-tenger térségében laktam többet egészen hetekkel ezelőttig, és ott is nagyon füllet meleg, 30-40 fok esős évszak, tehát ez kicsit még a páratartalom is följebb megy. Nem irigylem azokat, akik egyenruhában itt bármilyen harctevékenységet szeretnének a földön vívni.
Tehát akkor alapvetően, hogyha nyaralási tevékenységről beszélünk, akkor javaslod a partra szállást Venezuelában, illetve a térségben mindenképpen.
Hát nem tudom, én nagyon drukkolok annak sajnos, és kicsit visszatérve erre az amerikai katonai építkezésre a régióban, ez egy nagyon veszélyes spirállá is alakulhat, mint hogy arcvesztés nélkül ebbe egyre kevésbé könnyű kijönni. Mert ennyi erőt oda vezényelni motorcsónakok elsüllyesztéséért, még akkor is, ha esetlegesen azok tényleg drogcsempészés tevékenységet folytatnak, ez nem annyira jó üzlet szerintem, tehát akár pénzügyileg sem. Másrészt pedig, hogyha nem sikerül megbuktatni a rendszert a nyomásgyakorlással, már pedig úgy látjuk, hogy a Moszkva és Peking irányába ból segítséget kérő Maduro kapott is segítséget, politikai, gazdasági és katonai segítséget is teszem hozzá most Moszkvából. Én nem úgy látom, hogy ez a talán blöffnek nevezhető dolog, ez bejött rám számításai szerint.
Köszönjük szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben először Venezuelából, Venezuelával kapcsolatban, de valójában Perúból hallották Vogel Dávid, Dél-Amerika szakértőt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hát nagyon kellemes időtöltést kívánunk, és vigyázz magadra.
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok, viszontlátásra.